Úgy kenyérnek a játok meg, hogy gyülekezet Krisztusban szeretett testvéreim. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket, és szólni kíván hozzánk mai alkalommal, azzal az igével, amit írva találunk a 65. Zsoltárban, a 65. Zsoltárnak az 5., valamint a 10-től 14-ig terjedő verseiben. Istenek szent igéjét a 65. Zsoltárból, annak az 5., valamint 10-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Meglátogatod a földet és elárasztod. Nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel, gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, zápor esővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja, örvendeznek, és énekel. Krisztusban szeretett testvéreim, két esemény van egymás mellett, egy nemzeti, és ha nevezzem így a másikat, egy egzisztenciális, és mindkettő öröm ünnep a mi számunkra. Mert egymás mellett áll az Isten és ember, egymás mellett áll a történelem, a nemzeti történelmünk és a mai létünk, 1011 év történelme a magyar nemzetnek és a 2011. esztendő életünk, hát most mindenki helyettesítse a saját évszámát, x-edik esztendeje. Együtt a múlt és a jelen, együtt az Isten, és ott vagyunk mi. És mindez ott áll az Isten örökkévaló kijelentésében az ő mennyei igazsága előtt. Tegnap nemzeti ünnep, ma új kenyér ünnepe, és benne emberi küzdéseink, fáradtságaink, a miénk, aki így vagy úgy, de mégis ehhez a magyar nemzethez tartozunk, amely ünnepel, visszatekint, visszatekintett, és amely mégiscsak keresni a világnak ezen a kicsi táján az ő jövendőjét reménységgel, még akkor is, hogyha emberileg úgy látszik nagyon sokszor, hogy ez a reménység eléggé elfogyott. Azért jó nekünk, testvéreim, mindig egy-egy nagy nemzeti ünnep közelében, vagy akár emberi sorsfordulókon odafordulni az Isten igényéhez, hogy észrevegyük azt, hogy a legnagyobbat a történelemben az soha nem a nemzet, vagy nem egy király, hanem maga az Isten alkotta. És az, hogy mi vagyunk, Európának ebben az olvasztó tégeiben, amelyben a népvándorlások során, aki valamennyire is ismeri a történelmet, tudja, hogy hány nép tűnt el, a süllyesztőben olvad fel, vagy éppen megmondták rólunk annak idején bölcs germán filozófusok, hogy ideig, óráig még marad a nyelvünk és a kultúránk, és aztán lassan eltűnik. Aztán valahogy úgy van, hogy mégsem a nagy bölcs jövendőlések, hanem az Isten kegyelme az utolsó, ami kimondja a szót. Itt van másfél évszázada közöttünk a nagy nemzethalál víziója, és valóban összetörött az ország, és sok minden megtörtént, sok tragédia a mi nemzetünkkel, de mégiscsak azt érezzük, testvérei, ha igazán komolyan mérlegre tesszük létünket, személyes létünket, gyülekezeti létünket, és nemzeti létünket, az Istenet, hogy ez a kegyelem megtartott és hordoz. De nem csak hordoz, hanem ez a kegyelem felemeli az életünket, és olyan csodálatos örömökben van részünk ebben a fogyó állapotunkban is, a nagyon sokszor kilátástalanságot mutató világos jövőképeink ellenére is, amely megmagyarázhatatlan emberi észre. Pedig szorultunk össze nagyon sokszor és sokféleképpen. Ha utaljak vissza egy pillanatra, testvéreim, a gyülekezetünk egy héttel ezelőtt, illetve 10 nappal ezelőtt induló délvidéki kirándulására, hogy megszorul az ember szíve, mikor a szerénységben megy, és átmegyünk azon a falon, ahol valamikor a 14. 15. század fordulóján először lefordítják magyarra a Szentírás, ez volt az a nevezetes huszita Biblia. És ma nincsen egyetlen kiírás, semmi, ami emlékeztetne erre, ott, ahol valamikor született a nyelv, a nyelvnek a bölcsője, a hit, az első nyelvi próbálkozás, és elmegyünk attól délre jó néhány 10 kilométert, és találkozunk egy Maradék nevű faluval, amely tiszta magyar és református. Maradék nevében hordozza a prófétai ígéretet. Ők a török kor óta soha nem tartoztak magyar közigazgatás alá. A 15. századtól úgy élnek ezek a kis magyar falvak, ott lent a szerénységben, hogy nekik soha nem volt, aki magyarul szóljon hozzájuk a hivatalban. És az Isten mégis megőrzi a Maradékot. Olyan döbbenet, testvéreim, hogy lemegy az ember a mai Szerbia fővárosa egy Belgrádi, és egy vonal van bele, sőt egy picit délebre, ott vannak az aldonai székelyek. Ott a csillagos templom, bemegyünk és ízes magyar nyelven, székely vallatosokkal kirakva a templom és szól, az Isten. És szól a remény. Mert a többenet az volt, hogy lemondtak róluk is. A saját magyar politikusok. A vajdasági magyar politikusok. Többenet volt hallani ezt. De többenet volt hallani azt a reményt, amivel szólt az ott szolgáló lelkész, azt mondotta, emberek lemondhatnak rólunk, mi nem mondunk le az örökségünkről, és hiszük, hogy az Isten sem mond le rólunk. És el lehet temetni a délbánáti magyarságot, de mi itt élünk, hiszünk és vagyunk. Többenet, testvéreim, a nemzeti lét és a hit elválaszthatatlan egymástól a jövőkép. Nem mondhatunk le önmagunkról, közösségeinkről és jövőnkről, mindaddig, amíg az Isten nem mond le. Az ő kegyelme pedig hatalmas. Mert boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hallottuk az igében. Boldogok a szorványban lévők is, az elhagyatottak is, azok, akik tudják, hogy az Isten kiválasztotta őket. Picit morzsolgassuk ezt a szót, testvéreim, mert döbbenetes ereje van. Boldog az, akit te kiválasztasz. Mi az, hogy boldog? Felütöttem az egyik legmodernebb, legkésőbb megjelent szókincstárunkat és a következőket mondja: vidám vég, elégedett, megelégedett, örvendező, örömteli, örömittas, jókedvű, kedélyes, derűs, eleven, nyugodt, békés, gondtalan, szerencsés, sugárzó, lelkes, újjongó, elragadtatott, fellelkesült, olyan valaki, akivel madarat lehet fogatni, mámoros, rajongó, mind-mind benne van testvéreim ebben, hogy mi az, hogy boldog. Vidám és elégedett. Ezek az első szavak ebben a felsorolásban. És ha körülnézünk ebben a kicsi hazában, akkor éppen ezt nem találjuk. Az elégedettség és a vidámság. Vagy legalábbis elszórva. És ezért van, hogy az ember nem látja azt az örömet, amit láthatna, és nem tudja megélni azt a boldogságot, amit megélhetne. Mert az ige arról beszél, testvéreim, hogy van olyan nép, amelyik boldog. Van olyan ember, és én hiszem, hogy ebben az országban és a mi nemzetünkben is van olyan ember, és nem is kevés, akinek a szíve repes. Aki lát, nem csak szemmel lát, nem csak értelemmel és arra néz, ami körülöttünk van, amely sokszor tényleg elkeserítő, hanem látja az Isten ígéretét. Mert ki a boldog? Az, akit az Isten kiválasztott és magához fogadott, hallottuk az igéből. Az az ember boldog, aki tudja az ő saját életében, hogy ő Istennek a kiválasztott. Testvérek, Isten kiválasztott minket magának. Titeket is, akik itt ültök. Lehet, hogy nem tudtok róla. De akkor, amikor a keresztvíz ráhult a fejetekre, akkor, amikor Isten elpecsételt magának az ő fia, Jézus Krisztus hulló vére által, akkor kiválasztott, elkülönített. És azt mondom, hogy nem adom oda az életedet a semminek, nem adom oda a sátánnak, nem adom oda az életedet a reménytelenségnek. Kicsi korunkban, amikor nem tudtunk róla, már akkor Isten kiválasztott minket. Ó, hányan nem tudják ezt? És éppen ez a kiválasztottság tudat, vagy ennek a tudatnak a hiánya az, amely boldogtalanná teszi az ember. Hiszen az az ember, aki tudja, hogy az élete benne van a szerető, a Krisztusban minket szerető Istennek a tenyerében. A holnapja és a holnap utánja, a gyermeke, a családja, a jövendője, a nemzetnek egész léte benne van ebben a szeretetben, ebben az isteni tenyérben. Az nem tud boldogtalanul élni. Nem tud reménytelenül nézni a világba. Az nem számolja meg az élet minden mozzanatát apró pénzben. Testvéreim, már mondtam erről a szószékről, de megismétlem. Lehet, hogy valaki vagy nem emlékszik, vagy most úgy van itt, hogy nem hallotta. Nem tudjuk azt, hogy mi lesz 20 év múlva, meg 25 év múlva. Ahogy nem tudtuk 25 évvel ezelőtt sem, hogy mi van most. Egy valamit biztosan tudhatunk, hogy Jézus Krisztus a tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Isten a maga szeretetével 20 év múlva és 25 év múlva is itt lesz velünk. Ez ami egyetlen biztos támaszpont. Ez az egyetlen biztos kapaszkodunk. Az ő szeretetét nem veszi vissza. Hiszen amikor rátette az ő pecsétjét az életünkre, a fejünkre, a keresztvíz által, ahogy mondottam is, amit megerősít mindig az úrvacsorában, amelynek ma is a részesei lehetünk, majd testvéreim. Ezt az első, kimondhatatlan, nagy szeretetet nem vonja vissza Isten tőlünk. Ezért lehet boldog. Az Isten kiválasztott népe. Ma te! Vésd a szívedbe, vésd az eszedbe, a gondolataidba, mikor jönnének a nehéz napok és a nehéz órák, jusson eszedbe, hogy nem akárki vagy te, aki itt ülsz most a templomban. Lehet, hogy az élet megpróbál, kihív, betegségek jönnek, próbatételek, lehet, hogy a munkahely is elvesz, lehet, hogy kevesebb lesz a pénz, teljesen mindegy. Illetve nem mindegy természetesen földi értelemben, de a lét szempontjából teljesen mindegy, mert Isten megtart. Fölemeli az életedet, és nem engedi, hogy elveszten a családod, hogy elvesztenek a gyermekeid, a gyermekeink. Testvéreim, hogy mondjam el, amit keresztelőkor olykor el szoktam mondani keresztelői beszélgetéseken, de most mondjam el a gyülekezet nyilvánosság előtt, akkor, amikor, és én csak magunkról beszélek, de remélem, hogy minden család így gondolkozik, minden fiatal család, mikor a gyermekek megszületnek, az 1, 2, 3, vagy éppen a 4, az ember soha nem számol, legalábbis mi soha nem számoltunk pénzben, hogy mennyibe kerül a gyerek. Én egyet tudok, az Isten a gyermek kezét is az ő tenyerébe veszi és vinni fogja. Ez az életünk a reménység. Most, és ahogy mondottam, 15 és 20 és 30. Ez a teljes. De boldog az a nép, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz. Tehát Isten eljött az ő fiában. Hozzánk jött azért, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem nem csak élete itt a Földön, hanem örök élete is legyen. Jó nekünk tudni, hogy van boldogság ezen a Földön, a mai magyar valóságban. Nemzeti létünkben, a nemzeti fogyásban is, amely statisztikailag sajnos, hogy leírható, vagy így mondjam, igazolható. De akkor is boldog az a nép, boldog az az ember, boldog az a család, boldog az a közösség, amely tudja, hogy Isten kiválasztotja, közé tartozik, és tudja, hogy hordozza Isten. És nem ő, vagy ők közösen kínlódnak valamin, amelyet talán nem tudnak megoldani. Testvéreimnek a kiválasztottsági tudatnak a megerősödése, tudatosulása azt eredményezi, hogy az élet nem olyan, mint amilyen előtte volt, nem folytatódható. Van egy gyönyörű történet a Bibliában, legtöbben ismerik, Zákeusnak a története. Ott áll kíváncsian ez az ember, anyagi jólétben, és mégis valami hiánnyal az életében, kíváncsisággal, azon a bizonyos úton, ahol megy el Jézus, apró ember lévén emlékszünk, felkapaszkodik a fügefára, és az ott elmenő Jézus egyszer csak felszól, hogy Zákeus, szállj le onnan a fáról, mert én bemegyek, és ma nálad szeretnék vacsorázni. És ismerjük, bemegy oda, együtt vannak, szóborulik, ott mindenki, hogy megy be egy vámszedőnek a házához. De ismerjük a történetet, hogy annál az asztali beszélgetésnél valami megfordul ennek a vámszedőnek, ennek a tehetős embernek az életében, a Jézussal való találkozásnak a kapcsán, és azt mondja, Uram, eljutottam addig a döntésig, hogy én az életemet nem folytatom úgy, ahogy eddig folytattam. Ha valakitől igazságtalanul elvettem valamit, kétszeresen adom vissza, és a vagyonomnak pedig egyszerűen szétoztam a szegények között. Mi történik ebben az életben, vagy ennek az embernek az életében? Aretikusa, az élő Krisztussal való találkozó ember életének, mert azt mondja, hogy most már eljutottam addig, hogy nem attól vagyok gazdag, hogy mi van nekem, hanem attól leszek gazdag, hogy ha valamit vissza tudok adni másnak, vagy valamit, valamivel segíteni tudok, ha valamit szét tudok osztani, egy másfajta boldogság tölti el az embernek a szívét. Nem az, hogy mindent ide. Hanem úgy is lehet boldognak lenni, testvéreim, hogy megosztom, szétosztom, amin van. Mások között és másokkal. Aki elvesztette az Istent, az nagyon nehezen éli át Istennek ezt a nagy szeretetét, ugyanis Istentől lehet ezt megtanulni, akinek megvolt mindene. Szóval ő fiától, Jézus Krisztustól, akinek megvolt a mennyei dicsősége, és ott ülhetett volna az örökké valóság végéig, ugye ilyen nincsen, az angyalok és üdvözlünk lelkek társaságától körülvéve, és hallhatta volna az angyalok dicsőségét, és ő mégis felvette az emberi test romlandóságát, és lejött mi közénk, azért, hogy szétossza magát közöttünk, az ő istenségének hatalmát, hogy megszabadítson minket is, elvigyen, vagy felvigyen abba az országba, ahol ő maga az Úr. A mai életünk nehézsége, testvéreim, vagy a probléma onnan adódik, hogy elveszítettük a közösségi tudatunkat, atomizálódott ugye a modern világ, vagy individualizálódott, ahogy divatosan szokták mondani, de nem ez a legnagyobb baj csupán, hanem az, hogy ezáltal elveszítettük annak a gyönyörűségét, hogy boldogabb lehessünk azáltal, hogy a másikért, a közösségért le tudunk mondani valamiről. Olyan szép és nem véletlen, ezt az említett 279. dicséretünket énekeltük, és ennek a negyedik versét, testvéreim, ha majd hazamentek, olvassátok újra. Mit jelent? Adtuk rá, hogy el nem vész az ajándék, sőt a rész marad örökre nálunk, melyet fordítunk a végre, hogy másokat a szükségre jutnak a boltáplájuk. Az marad meg, amit tudsz adni a másiknak, és az marad meg, amit tudsz adni az Istennek. Ez az életnek a boldogsága. Felfedezni ezt az örömet. Mert boldog lesz az, akit az Isten magához fogad, kiválaszt, és az ő közösségébe engedni, az megtalálja a boldogságát. Mert Isten közeléből más lesz az élet. Jézus Krisztusnak a szava élő lesz, és halljuk tovább, hogy megteljesedjünk, engedd, hogy megteljesedjünk a te házadnak javaival, és a te templomodnak szentségével. Ezt tölti el az Isten házának drága kincse, és a templomnak szentsége, az Istennek szentsége az ember életét. És amikor ez eltölti, akkor az ember meglátja az Isten körülöttünk lévő csodáját, hiszen ezt követően néz fel a Zsoltáros és sorolja azt a gazdag képet, amelyet megint ajánlok a testvérek figyelmére a 65. Zsoltárnak a 10. versétől. Olvassuk el, fölemeli a szemeit és látja annak a földnek a gazdagságát és gyönyörűségét, a hegyeknek, a völgyeknek, a patakoknak, a mezőknek, a szántóföldeknek, a parázdáknak, az állatoknak, hát mindaz, ami ott volt az ókori embernek a szemei előtt. Az az ember, aki az Isten közelségében van, egyszer csak felfedezi a körülötte lévő világnak a szépségét. Ha így mondják, ez divatos szóval, hogy pozitívan lát. De először is nem látja, és az Isten közelségét tapasztalja meg, és azt követően indul el a szépség, az emberi szépség felfedezésében. Igen, mikor az Isten közelségében van az ember, akkor látja az élet külső csodáját. Testvéreim, amit látom. Spanyol borkát, marokkói paprikát, lengyel tejet, és nem sorolom, és mindezek alatt látjuk az árat. Azt is mondhatnám, egyetlen dolgot lát legtöbb ember ma az árat. És ahhoz képest aztán, és látjuk a szegénységet és a nyomorúságot. A kilátástalanságot. Pedig ha Isten közeléből emeljük fel ebben a kicsi hazában is a szemünket, akkor meg kell látnunk ám a magyar földnek, ennek a magyar hazának a szépségeit és gyönyörűségeit és gazdagságát, ami itt van körülöttünk. Azt a szeretetet, amely itt van az emberekben. Azt a szeretetet, amelyről már beszéltem, amikor ott voltunk a vajdaságban. Azt a szeretetet, amely a legelesettebbnek tűnő állapotban is egyszer csak feláll és elkezd vonulni. Ezt értünk át Újvidéken. Egyetlen Istenhez térő, vagy Istenhez visszatérő embernek az élete fölállította az Apácai Csere János Kollégiumot, hogy az Újvidékre vetődő magyar gyerekeknek, főiskolásoknak, egyetemistáknak legyen hova menni. Pedig mesélte, hogy eljátszotta életének nem kevés esztendeit a Isten nélküliségben, vagy az istentelenségben, a tékozó fiú, illetve tékozó leányi állapotban, és egyszer csak rádöbbent éppen a háború kihívásai között, hogy Isten őt másra hívta. Arra hívta, hogy az elesettségben, a nyomorúságban ő szóljon az igével, és bár az édesapja volt neki református lelkész, a legnagyobb nyomorúságban elindult a kis elhagyatott szórványokba, és elkezdett szólni az Istenről és az Isten igéjével. És akik ott voltak, azok tudják, hogy milyen szeretet volt az az esti beszélgetés. Testvéreim, itt ebben a kicsi hazában is oly sokszor Bemegyünk emberekhez, én magam is bemegyek, és olyan szeretettel találkozom. Csak nem látjuk miért, mert nem az Isten közelében vagyunk. Ha onnan néznék, akkor egyszer csak kinyílna ez a világ, és nagyon sok szépség és gyönyörűség bomlana ki a szemünk előtt. Nem csak az anyagi dolgokat látnánk, és az élet lehetetlenségét, hanem látnánk azt a gyönyörűséget, amit elkészített az Isten az övéi számára. Több van most is, testvérek, itt előttünk, mint amit a szemünkkel látunk. A boldogságnak a lehetősége, az az apostoli öröm, amelyről beszél Pál apostol a Filippiekhez írott levelében. Az élet, a magyar élet gazdagsága, meglátásának az öröme itt van közöttünk. Egy nemzet reménysége, jövője, mert az bennünk van. Ha nekünk van reménységünk, hitünk, építeni, akkor lesz valami ebből a nemzetből, és ebből az országból. Nem csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, hanem azt is, ami az Isten ígérete a mi számunkra, hogy a kiválasztottságban soha nem engedi el a kezünket, és velünk lesz, akkor nem a gondtalan jövőt ígéri nekünk, hanem a reményt adja nekünk az Isten. Itt van, testvéreim, velünk van ma is Isten. Itt, a 2011. esztendőben, idősekkel, fiatalokkal, magányosokkal, családban élőkkel elkészítette a jövendőt azoknak, akik benne bíznak. Teljes egyetekbe sokszor, a mai napon és életetek nagyon sok napján az Isten házának javaival és az ő templomának szentségével, hogy megnyíljon a szemetek Isten közöttünk, körülöttünk lévő csodáinak a meglátására, hogy ti magatok is higgyetek, valljátok, és éljétek a jövendő reménységét, melyet ad Isten az ő gyermekeinek, akiket kiválasztott Krisztus Jézusban. Amen.